A napok különben kezdtek rendes kerékvágásba jönni, már megszokta, hogy akármerre ment, akárkivel találkozott, megkülönböztetett tisztelettel beszéltek vele. A hivatalban átvette az ügyeket, és meg volt lepve, hogy 3 napja, 4, 5 napja, s még mindig semmi Panamának nem jött nyomára. El volt pedig készülve rá, hogy Makróci után igen nagy bajok maradhattak. Szerdán délben, mikor hazafelé ment a hivatalból, Vadasival találkozott, a képviselővel, aki körülbelül iskolatársa volt, csak 2 évvel járt előtte, és megtartották az ismerettséget. Most ez is azzal a szokatlan szívélyességgel üdvözölte, amit már úgy élvezett, mint a jó levegőt. Mi újság, in politicis? Kérdezte tőle. A képviselő nevetett, furcsa formájú fejét hátraszegte, és széles szájával kövéren nevetett. Így nem maradhat, mondta. A síma mosolygás még nem kormányzás, a gazda mindenen csak mosolyog. Felőle történhetnek a legnagyobb dolgok a világban, ő csak mosolyog. Neki jól megy, akkor biztosan másoknak is. Az Isten is erre teremtette, hogy ilyen nehéz időkben egy szép kövér embert ültet a fejünkre, aki lenevet a trónusról. Fogalma sincs, mi a baj. Soha életében baja nem volt, még nem éhezett életében, honnan tudja, hogy mi az éhség. Vadasi is nevetett, egészen olyan, mint egy java erejében levő buldog, ez is jól felkerült, ez is nevethet. Ha arról beszélünk neki, hogy mi van az országban, mosolyog, leüti a szivarját, és mosolyog. Nép nyomor, munkanélküliség, munkát nem kapott aratók, 30 000 munkátlan kubikus, ez mind nem létezik neki. Mosolyog, hogy az mindig úgy volt, kell szegény embernek is lenni. Pista a miniszterelnököt nem ismerte csak arcképről, s most ez a festelen leírás nagyon megdöbbentette, találónak érezte. Csak azon csodálkozott, hogy egy kormánypárti tisztviselő beszél így. Népszerű, mondta rá. Tudod, miből tevődik össze a népszerűség? 50% az államhatalom. Ez, mint népszerűség, minden kormányfőnek kijár. 25% egyéni varázs, ha egy magas polcon levő emberről még nem sültek ki a botrányok, az egyénileg kedves és népszerű. A hátra lévő 25%... arra megy nincs szükség. A jó ember, akire senki se haragszik, azzal baj van. Tudod, hogy mondja ezt mifelénk a kún paraszt? Az olyan jó ember, kérem. Az olyan jó, mint egy falat kenyér, olyan jó, hogy azt már nem híják semminek. Nagyot nevettek mind a ketten, és úgy néztek össze, mintha ők ketten nagyon megértették volna egymást, ezzel el is váltak, s míg haza nem ért, folyton ezen tűnődött, hogy mennyire igaza van ennek a képviselőnek. Gonosz mosolyjal vonta le a következtetést saját magára, hiszen ez ő rá is illik, ahogy látszik mindenkire, aki valamiképpen a hatalomnak egy székét elfoglalta. Nem baj, ha így van, annál jobb. Kezdte megérteni, hogy mit jelent hát a hatalom, s mi az oka annak, hogy annyira harcolnak és versenyeznek az emberek érte. Csak hogy hát élni kell tudni a hatalommal, s ez még nincs benne meg. Benne valami ábrándos diákkori képzetek maradtak meg, hogy a hatalomnak csak kötelességei vannak, de igényei nem szabad, hogy legyenek. Otthon nagy izgalom várta, Lina a ruhát megkapta a varrónőtől, és éppen próbálta, és emiatt ez alkalommal az ebéd késett is. Az egész család a ruhát nézte, csodálta, és a gyerekek az anyjukat tombolták körül, hogy milyen szép, milyen nagyszerű, milyen csodálatos, ilyen anya nincs több, senkinek sincs ilyen szép anyja. Maga Pista is el volt ragadtatva, igazán nem is tudta, hogy a felesége ilyen szép asszony. Úgy állott rajta a kisestélyi ruha, mintha egy magasabb rendű lény jelent volna meg a 3 szobás kis lakásban. Eddig olyan volt, mint egy hamupipőke, most olyan, hogy szinte szétnyíltak körülötte a falak. Az egyszerű sima bútorok, ez volt a divat, mikor ők esküdtek, megkopottan nézték és újjongták a szép asszonyukat, a kopott tapéták, a szegény szobafestő ragasztotta, olcsó virágos falak elhalványodtak tőle, s Pista érezte, hogy itt valami roppant igazságtalanság történt ennyi esztendők során, hogy ez a szép, szentkálnai nő elnyomottan és elburkoltan, önmagát elleplezve élt ebben a szűk és levegőtlen lakásban. Lina, mondta neki egészen elámultan, te nagyon szép asszony vagy. Lina nevetett, és milyen jól állott neki a kis nevetés. Finom vékony ajkai milyen bájjal tudtak mosolyogni. Egészséges aprófogai, melyek alig villantak fel a csukott ajkak közül, most édesen csillantak ki. Sötét szemei hol kitágultak, és akkor nagy vágyakat lobbantottak ki. Hol összezáródtak, és akkor még sejtelmesebbek voltak. Teringették, nem is tudtam, hogy ilyen szép vagy. Hódítani fogsz. És ezen Lina elámultan nevetett, mert ez az egy eddig nem jutott eszébe. Meg is haragudott, és eszébe jutott, hogy az ebéd még nincs az asztalon. Ettől ideges lett, és a varrólányt elkezdte szekérozni, hogy a váll keskeny, hogy a hónai vág, hogy nem érzi jól magát a ruhában. De nagyságos asszony úgy áll, mintha ráöntötték volna nagyságos asszonyra. Nem, én nem bírom így viselni. Én nem vagyok próbababa, akikre csak ráfeszítik a ruhát. Én élni akarok benne. Nem tudok mozogni, hát mi ez, nem tudom a karomat felemelni. Nagyságos asszonynak gyönyörű alakja van, mondta a lány. Sokan irigyelnék, semmit nem kell eltakarni, mindent meg lehet mutatni. Én nem akarok mutatni semmit, én a ruhát viselni akarom, és a ruha olyan legyen, hogy mozogni lehessen benne. Az urára nézett, és ingerülten mondta. Én nem akarok mozdulatlan báb lenni, engem elvész az ördög, ha azt kell éreznem, hogy nem szabad mozdulni, mert kirakatban vagyok. A ruha legyen olyan, hogy szabad embernek érezzem magamat benne. Pista nevetett, de nem örült neki, hogy a felesége a házi ruhák kényelmét és egyszerűségét kívánja az estélyi ruhától is, melynek pedig valóban más rendeltetése van. Ő nem látott a ruhán semmi kifogásolni valót. Persze, mert maga a színét nézi és az anyagát, azt én választottam, de amit ők adtak hozzá, az csapnivaló. Szegény lánynak előről kellett kezdeni az egészet és újra gombos tűzni az összes kifogásolt helyet. Valósággal egy új varrást kellett csinálni, itt kiereszteni, ott bevenni belőle, de inkább mindenütt kényelmesebbre és bővebbre alakítani. De így a háta csak ugyan szűknek látszott, és azt pótolni most az utolsó percben lehetetlenség volt már. Lina ugyanis azt mondta, hogy ebédre mennek valahova, és arra kell a ruha. Azért kellett annak olyannak lenni, hogy ne legyen egészen estéi, és nem akarta bevallani, míg csak lehetett, hogy még van rá egy fél nap, hogy kijavítsák. Aztán jött a telefon, ideges, könyvbefúló vita. Egészen rossz, hasznavehetetlen, most mit csinálnék, ha csak ugyan ebédre mennék, maguk szörnyű emberek, de valamit legalább csináljanak még belőle. A varrónő, a város legelőkelőbb szalonjainak egyike, amint megértette, hogy a ruha estére kell, azonnal belépőt is szükségesnek mondott, s hogy megbékítse a szekánt kuncsaftot, felajánlotta, hogy ő ad kölcsön erre az estére. Jaj, vége nem volt a harcnak, viaskodásnak és a sírásnak, mert a Lina szokás szerint elsírta magát. Idegességében legjobban szeretett volna meghalni. Végre elvitték a ruhát a lakásból, ő felvette a szokott kis pongyoláját és megnyugodott. A ruha kényelmetlensége felkavarta benne ennek az egész ráváró estének minden kellemetlenségét, hogy mire kell neki vállalkozni és milyen vége lesz ennek. Á, minek kell nekem? Mondta mérgesen és kisírt szemekkel. Ki kell bújni talán a bőrömből, hogy az uram karrierjét szolgáljam? Hagyjon engem, kérem, ez mégis rémes, nem elég, hogy az egész világ isteníti egyszerre, én nem fogok megváltozni a maga kedvéért. Minek kényszerít engem ilyen tortúrákra? Nem vagyok jó magának úgy, ahogy vagyok, ahogy mindig voltam. Nagyon letört hangulatban ebédeltek meg, a fiúk hallgattak, hallgatva ették meg a levest, ami elfőtt, a húst, ami elsült, csak a tésztánál lett egy kicsit könnyebb a hangulat. Pista, hogy meneküljön a délután izgalmaitól, bement a városba és beletemetkezett a munkába. Sokat kellett dolgoznia, hogy minél hamarabb megismerje az összes ügyeket, amelyek oly távol voltak tőle, hiszen soha nem foglalkozott a város jogügyi viszonyaival. Szerencse, hogy Péterfi doktor rendkívül hasznavehető ember volt, mindent tudott, mindenről véleménye volt, és játszva tudta a legbonyolultabb ügyeket is megmagyarázni. Este még egy végtelen izgalom. A kisebbik fiúnak torokgyulladása lett, és az anyja majd megőrült. Hogy a gyermeke betegen fekszik 39 fokos lázban, és ő megy mulatni, mint egy mostoha. S ráadásul a ruha egyáltalán nem lett jobb, sőt, ha lehet, még több baj volt vele. Már szinte letépte magáról, csak a legnagyobb idegerővel tudta Pista rákényszeríteni, azaz, hogy kapacitálni, hogy öltöztesse fel benne magát, és holnap visszadobják az egészet, csinálnak újat. Magában elhatározta, hogy a varrónőt kártalanítja, akárhol veszi is a pénzt, arra is gondolt, hogy nem lehetne a szalonnak valami városi ügyét elintézni, mert hiszen pénze egyelőre legalább nem volt, hogy teljes legyen a kor, az utolsó percben megérkezett Lajos bácsi. Lajos bácsi egy nagyon kedves, mosolygós ember volt, hiszen a kopiások mind ilyenek, pedig Lajos bácsi nem is volt kopiás, hanem anyai nagybácsi, Bátai, de Lina most kopiássá avatta dühével. És tessék, most a Lajos bácsi itt marad éjszakára, mert hová küldjék? Hol csinálnak neki helyet? Nincs más, a fiúk szobájába kell neki egy vaságyat beállítani, ott fog aludni, az este nagyobbik fiú nem fog tanulni, hanem ennek a vén szájtátogatónak a pecsegését hallgatja, a kisebbik pedig meghal reggelig. Végre kocsit hozattak. Gyalog nem mehettek, bár nem messze kellett menni. Lina máskor tízszer elment volna gyalog, de ezüsttel feldíszített antilop cipőben mégsem mehet, kint csatakos az út. Ez is mibe fog kerülni, már alig volt benne életkedve. Legjobban szeretett volna lefeküdni. És neki kellett pénzt adni az urának. Ne vigyen engemet ilyen helyekre, Pista, kérem, ne csináljon belőlem mást, mint ami vagyok. Micsoda dolog az, hogy én egy patkányukból menjek ki a világba fényeskedni. Könnyű azoknak, akik otthon hadszobában élnek, és nem is tudják, mi a család, nem vagyok én félvilági nő. Pistának nevetnie kellett, Lina most már félvilági nőnek képzelte magát. Végre bent ültek a kocsiba. Lina olyan volt, mint egy darab fa. Pista egészen különösen érezte magát, hogy autótaxiban van a feleségével, ez még nem történt meg, és csak ugyan ez a kocsi a megnyűjt sejembélésével, a hátsó kis ablakban ott fityegő babával, mintha a csoda hajót jelentené, amely kiviszi a szegénységből a gazdagság boldog virányai felé. Megpróbálta megölelni Linát a kölcsönvet belépőben, de szigorú visszautasítást kapott, és nem ismerte tovább kockáztatni. Nem is volt idő, mert már ott állottak a Kardics ház előtt. Kardics bácsi a főtéren lakott saját bérházának az egész alsó emeletét elfoglalva. Lentről látták a kivilágított nagy ablakokat. Mikor kiszállottak, Lina odanézett, hogy ad-e borra valót az ura. Bosszantotta, hogy nem látja, mit ad. Az volt az érzése, hogy sokat adott. Imponált neki ez a kopott taxi. Á, ez az ember.